Kedves gyülekezet, azok kedvéért mondom, akik most alkalmilag kapcsolódnak be abba a sorozatba, amit adventban kezdtünk, az új egyházi esztendő, a János evangélium a 6. részének 45. versével indítottuk, és ez a mottónk egész évben mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, és azokat a hitcikkelyeket vizsgáltuk eddig is, amelyeket eleink fontosnak tartottak megfogalmazni Isten igéje alapján a hitvallásainkban. És ebben a hónapban a bűnnek és a szabad akaratnak a kérdésével foglalkoztunk. Az elmúlt vasárnapokon arról gondolkodtunk, hogy hogyan romlott el a bűn következtében Isten és az ember viszonya, hogyan romlott meg az embernek embertársával való kapcsolata, és mit is ért a Biblia az alatt, már erről gondolkodunk, hogy az embernek megromlott az elméje, hogyan betegedett meg szíve és értelme, mit is ért ez alatt a Biblia. Szent Igéz az Efézusiakhoz írott levél 4. részéből, a 17. verstől a 23. versig terjedő szakaszból olvasom. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak, az ő elméjüknek hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenedtek az isteni élettől, tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok úgy, amint az igazság a Jézusban, hogy levetkőzzétek a ma régi élet szerint való óembert, amely megvan romolva a családság kívánságai miatt, megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint. Isten népe kezdettől fogva, és ez volt már a választott néppel is, és aztán a kihívottak közösségével is, akiket más népekből akart az Úr az ő választottaihoz kapcsolni. A kezdeti döntés a jó indulás után valami kísértés mindig jelentkezett az ember, az emberek és a választott nép életében is, és mindig nagyon éles volt a kontraszt, a régi, a meghaladott régi élet és a megújult, megváltott élet között. A Biblia nagyon sokszor beszél a imádság előtt felolvasott szakasz főhősének az életében is, Dávidnak az életében is, arról a problémáról, hogy noha őt Isten kiválasztotta, elhívta, de egészen súlyos pogány dolgokat is képes volt véghez vinni, az ember döbbenten látja azt a kettősséget, ami az Édenkertben történt bukás után az ember életében újra és újra jelentkezik. És ez így volt Efézusban is. Ezért kellett Pálnak újra emlékeztetni a gyülekezetet. Újra felhívni a figyelmüket arra, hogy az a világ, pogány világ, amiből ők jönnek, az a háttér, aminek nyilván vannak értékei, a görög kulturális háttér meghatározó volt a római birodalom kultúrája is erre épült, ezen a nyelven terjedt az evangélium, ez volt az apostolok nyelve is a misszióban, sőt a bibliájuk is inkább görög nyelvű volt, a mindennap használt biblia, tehát nem lehet a görög kultúrára csak úgy legyinteni egyet, de nem is erre gondol, ezekre a szellemi értékekre az apostol, amikor ellentétbe állítja a gyülekezet megújult gondolkodását ezzel a múlttal, hanem arra az életformára, amiben a Krisztus megismerése előtt az emberek éltek, és a életformának a kísértései végig megmaradnak. Nem az történik, hogy kivonulunk a világból a béke szigetére, néha eljövünk oda, és azt a kedves barátságos búcsúszót, hogy most menjetek békességgel, azt mindig kéretik sokkal szigorúbban hallani, hogy amit a béke szigetén Isten igényének a hatására megértettünk, tessék azt megvalósítani, hogy béke legyen szívünkben és a világban is, ne csak egy ilyen elkülönített helyen, ahol mindenki hát nagyjából hasonlóképpen szeretné Istennek az igazságait megérteni. Tehát az apostol bizonyságot tesz az Úrban, nem egyszerűen csak úgy mondja, hanem nagyon nagy hangsúllyal mondja, bátorítja, figyelmezteti az Efézusban lévő hívővé lett, megtért gyülekezetet, hogy többé ne járjanak úgy, mint egyéb pogányok járnak. Nagyon szomorú tapasztalat ez, hogy a magukat keresztényeknek, nevezőknek egy jelentős része, és valljuk be őszintén, nekünk is kísértésünk ez, többé, vagy továbbra is, inkább így mondom, és úgy jár, mint a pogányok. Krisztusról nevezteti magát, bizonyos istentiszteleti cselekményeket követ, és ugyanúgy jár, mint a pogányok. A gyakorlatban nem lehet megkülönböztetni, és ez az, ami miatt káromoltatik az Úr neve, ez az, ami miatt hiteltelenné lesz Isten népe, ugyanaz a káröröm, ugyanaz a törtetés, ugyanazok a magánéleti problémák és kétértelműségek, amik egykor jellemezték ezeket a testvéreket is, és ami nem tűnt fel, mert a környező világ mindig ilyen volt. Vannak benne kulturális értékek, van benne emberi szépség, esztétikai élmény, vannak benne említésre méltó történelmi események, van emberi hősiesség is, és ezt mindig összetévesztjük, ezeket az értékeket azokkal az örökkévaló dolgokkal, amikről a Krisztusban való megtanítatás útján szereztünk tudomást. Nem lehet szembe állítani a hősiességet, vagy egy adott történelmi pillanatban véghez vitt jó tettet az ember lelki életében. Nem lehet kiváltani, nem lehet azt mondani, hogy aki mondjuk Dugolis Tituszként hősiesen magával ránt egy pogányt a várfalról, amikor az ki akarja az ellenséges zászlót tűzni, annak már nincs szüksége megtérésre. Vagy aki egy adott pillanatban fontos, döntő dolgokat mond ki, szép verset ír, bekerül az iskolás gyerekek bánatára, a felnőttek örömére, a kötelező olvasmányok sorába, annak nincs szüksége a megtérésre. Ez két külön dolog. Vagy aki gyönyörű zeneműveket ír, vagy tud szépen előadni, annak nincs szüksége megtérésre, hiszen az ő élete rendben van. Nem ugyanarról beszélünk. Tehát amikor itt Pál azt mondja a nagyon kedves, jó szándékú, és így már megtért testvéreknek, hogy többé ne járjatok úgy, mint ahogy a pogányok járnak, akkor a világért nem akarja azt mondani, hogy a pogányoknak minden cselekedetük alávalóság és haszontalanság. Hát ők is szeretik gyermekeiket, és tiszta szívvel tudnak szerelmesek lenni. A görög kultúrát nézve gyönyörű művészi alkotásokat létrehozni, és így tovább. De amikor megromlott értelemről beszél a Biblia, akkor azt a tehetetlenséget próbálja szemléltetni, amit a római levél olyan szemléletesen mond el Pál kétségbeesett szavaival, amikor felidézi a múltját, egy olyan embernek a múltját, aki a múltjában is értékeket igyekezett követni. Buzgó vallásos farizeus volt, a szónak egészen jó értelmében, és a törvény mindenek felett valónak gondolta, és ismerte azt az igét, ami a kis mezuzában is benne van, ez az ajtókörfára szerelhető tok, szeretd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből is. Ő így igyekezett élni, és mégis azt mondja, hogy ellenkezik az én elmém törvénye azzal a felismert jóval, ami miatt kétségbe is esem, nem tudom tenni, noha látom, hogy amit Isten akar, az jó. És ezért mondja ugyancsak a római levél 12. részében ő is, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, és ugyanígy itt pedig ezt a furcsa kijelentést teszi, a 23. versben itt hagytuk abba az olvasást, megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint. A buzgó farizeus, a buzgó vallásos ember, akinek nem volt más dolga, tevékenysége, akarata, célja ezen a világon, mint az egyisten hitét emberek közt terjeszteni, úgy érzi így visszatekintve, hogy volt valami probléma az ő elméjében, ami miatt magát egyenesen idétlennek, bolondnak nevezi, mert nem ismert fel valamit, mert homály borult egy bizonyos területre, nem tudott jól mérlegelni. Átszőtték az indulatai, a saját céljai, saját igazodási vágya az ő elméjének a gondolatait, ezért nem tudta felismerni Istennek teljes akaratát, és embereket üldözött, akiknek hamarabb megnyílt az értelme és világosság a szívükben. Amikor Jézus az emmausi tanítványokkal találkozik, azok hosszan előadják neki, hogy milyen megrendítő dolgok történtek itt Jeruzsálemben, sajnálkoznak a megfeszített Jézus felett, kétségbe vannak esve, úgy érzik, hogy mindennek vége, most éppen világgá mennek, de legalábbis emmausig, hogy ott folytassák aztán az életüket, ahol régen abba hagyták. És egy darabig hallgatja ez a furcsa idegen őket, akit nem ismernek meg, és aztán sóhajt egy nagyot az idegen, és azt mondja, hogy óvalgatag és rest szívűek. És elkezd nekik beszélni, és van egy furcsa megjegyzés ott a szövegben, azt mondja, hogy ekkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket. Tehát valami hirtelen világossá lett a számukra. Én sokszor hivatkoztam Tolstojra, mert talán a világi irodalomban ő az, aki a legszemléletesebben tudja ezt a megvilágosodást bemutatni, majd minden regényében van valaki, aki az ő Tolstoj saját élményeit játssza el, mutatja be, hogy hogyan is világosodott meg, hogyan értette meg nagyon egyszerűen, hogy mit jelent az Istennel való élő közösség, megnyilatkoztatta az Úr az ő elméjét. De azt is mondhatnánk, hogy itt az efézusi gyülekezet esetében nem az első pillanatról van szó, amikor hirtelen világosság támad az elméjükben. Azért visszamegy az apostol, és öt dologban elmondja, hogy mi volt a múltban. Csak hogy el ne felejtsük, hogy újra végig tudjuk gondolni, hogy mi az, amitől eltávolodtunk, azt mondja, értelmükben meghomályosodtak, úgyis lehetne ezt fordítani, hogy hiába való gondolkodás jellemezte őket, sodortattak az élet eseményeivel, az ő elméjükre sötétség borult, aztán második dolog, hogy elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, valahol a lelkiismeretünk mélyén mindannyian tudjuk, hogy mi Isten akarata, de ettől elidegenedett az ember, és önmagát istenítve egy olyan kompromisszumot talált, aminek a lényege az, hogy mindenki elidegenedett Istentől. Ezért hát ne piszkáljuk egymást, ne ítélgessük egymást. A Biblia is azt mondja, hogy ne ítéljünk, hagyjunk mindenkit abban a helyzetben, hogy ő döntse el, hogy mi a jó és mi a rossz, és mozogjunk azok között, a keretek között, amiket a társadalom megtűr. Tehát ne kerüljünk összeütközésre a törvénnyel, és hát ezek között, a keretek között maradjunk. Nagyon érdekes most a elmúlt hetek mozgásait figyelni, hirtelen az ügyészség elkezdett bizonyos személyeket elszámoltatni. Sokakban támad az az érzés, hogy a dolognak van valami politikai töltete, biztos, hogy van ilyen is, egy oldalnak tűnik ez a tevékenység, de hát nem lehet azt mondani, hogy ártatlan embereket üldöznek. Ezt sem lehet mondani. Sajnos olyan emberek kerülnek most elszámoltatásra, akik úgy érezték, hogy belül maradtak bizonyos keretekkel. Egyfajta fedhetetlenségi látszat kísérte őket. Az ő elméjükre sötétség borult, és azt hitték, hogy nem kell elszámolni mindazzal, amit tettek. Valami megvédi ettől őket. Hogy ugyanígy volt mindig, mióta a világ, a hatalommal együttműködő emberek árulása a többiekkel szemben, azt hitték, hogy nem kell elszámolni. Nagy megdöbbenni és visszatekinteni az egyház történelemre, és azt látni, hogy amikor államvallássá lett a kereszténység, megnyíltak a császári levéltárak, és kiderült, hogy mennyi köztiszteletben álló hívő ember árulta el a testvéreit. Született is akkor egy egyházi döntés, ez a 4. században volt. Nem temetik el azokat, nem tekintik testvérnek, akik közreműködtek hittestvérei börtönbe zárásában, kivégzésébe. Hát ez egészen a közelmúltban is átéltük ezt, mindmáig nem lehet a ügynök törvényt véghez vinni, és nagyon sokan egyházi emberek is vele kerültek ebbe a szomorú bűnbe. Azt hitték, hogy nem kell elszámolni, vagy azzal mentegetik magukat, hogy kényszer alatt cselekedtek. Kötelező volt beszámolni dolgokról. Nem önmagukat jelentgették, hanem a társaikat. Az ő elmélyük sötétségbe borult és elidegenedte az Istennek tetsző élettől. Emlékszem egyszer, sok évvel ezelőtt, 70-es években volt még, lehet, hogy hallották a testvérek a repülő egyetem fogalmat, akkor annak, akik hallották, magánlakásokon jöttek össze, főként értelmiségi emberek, és bizonyos politikai, gazdasági kérdésekről hangzottak el előadások. Engem is meghívtak oda egyszer, és miért nem szabadok a Magyarországi Szabad Egyházak címmel. Én is tartottam egy előadás sorozatot ott, meg hát az lett a következménye, hogy amikor egyházunkat elismerték, az állami egyházi hivatal ahhoz ragaszkodott hosszú ideig, hogy én nem lehetek ennek az új egyháznak lelkésze, mert hát ebben a előadás sorozatban elég kendőzetlenül elmondtam, hogy az állam hogyan ért vissza a maga helyzetére. És a hallgatóság nagyon élvezte ezt az előadást. Emlékszem rá, hogy az egyik után odajött hozzám egy öreg nyugdíjas evangélikus lelkész, és azt mondta, tudod, öcsém, amikor Bornemisza Péter megírta az Ördögi kisírtetek című könyvét, akkor nagyon népszerű lett, nagyon sokan olvasták ezt a könyvet, nagyon élvezték azokat a zaftos történeteket, amiket ő ott leírt. De aztán, amikor azt mondta ezeknek a történeteit élvező embereknek, ti is ugyanolyan gaz emberek vagytok, jókat nevettek ezeknek az embereknek a lelepezett bűnei, tehát ugyanabban éltek, akkor úgy rágyújtották a parókiát, hogy alig tudott élve megmenekülni. Hát az emberek szívesen hallgatják, amikor mások bűnéről van szó, de Pál most nem a világot ostorozza, amikor csak emlékezteti a testvéreket, hogy az a fajta gulyálkodás, azok az erkölcsi problémák, azok a sikamlós történetek, amiket jókat lehetett nevetni, amit földolgozott az irodalom. Azok a rossz döntések, azok az árulások, amelyek belül maradtak a korlátokon, és nem lépték túl a büntethetőségnek a határát, ami régen jellemzett benneteket, vagy saját tapasztalatából Pál a maga vallásos előéletére, elfogultságára hivatkozva azokra a gyilkos indulatokra, amelyekkel másként gondolkodókat képes lett volna megölni, börtönbe vetni. Ezekre visszahivatkozik, akkor azt mondja, vigyázzatok, mert ez a kísértés, ez most is jelen van. Az ember kísérthetősége nem változik meg a megtéréssel. Egy nagyon érdekes problémát lehet megfigyelni ebben a szakaszban, ami talán a régi Károli fordításból nem jön olyan jól vissza, hogy a régi életnek a levetkőzése, az egy befejezett múlt időben szerepel itt a szövegben, ez megtörtént egyszer, de az a fajta megújulás, amiről az apostol beszél, amit mi megszentelődésnek nevezünk, az nem egy egyszeri befejezett esemény, hanem egy naponkénti küzdelem, valaminek a fenntartása, egy szintnek a megőrzése, amiből nem akarunk visszafelé csúszni. Minden nap előre léphetünk, és minden nap épül az előző napnak a győzelmeire. A győzelmes hívő élet az az állásoknak a megtartását jelenti, nem a felszabadítás, a békét megőrizni sokszor nehezebb, mint kivívni. És ez így van a hívő életben is. Tehát nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt értettétek meg, ha azt a mintát követtétek, amit Krisztusban megismertetek, Krisztus a, mindig újra elmondom, nem kikeresztelkedett zsidó, hanem az Isten igéjének fundamentumán álló, abból egy jottányit el nem engedő Krisztus, tanította mind a zsidóságot, mind a görögöket, most görögök alatt a világ másik részét érti mindig az apostol is, és mutatta be az ő életén keresztül, hogy hogyan lehet új életben járni, másféleképpen élni, az elme megújult, megtisztult, vagy élő működése révén, és nem engedni, hogy ez a gondolkodásmód, ami az édenkertben megromlott, ez a gondolkodásmód jellemezze folyamatosan az embernek az életét. Nagyon érdekes, hogy a bűn elkövetése után az ember rögtön tudja, hogy mi az, amit nem kellett volna tennie. Ez jól látszik a már említett édenkerti történetben is. Azonnal, ahogy engednek a csábításnak, azonnal megnyílik a szemük, újra működni kezd az értelmük, és azonnal menekülni és rejtőzködni kezdenek. Az a megújulás, az elmének az a megújulása, megújuljatok elmétek lelke szerint, ez a folyamat éppen egy olyan változás, ami nem egyszerűen csak arról győzi meg az embert, hogy mitől is idegenedett el, minek is fordított hátad, hanem ez a megújulás egy igazi renoválás, így lehet érteni ezt a megújulás szót. Ez a görög szó, ami itt a szövegben szerepel, ez visszaállítást, restaurálást jelent. Valamit eredeti szépségében, Isten arcuságában állít helyre az Úr akkor, amikor új teremtést hoz létre bennünk. Isten képviségünk elvesztése egy pillanat bűve volt, a visszanyerése és megőrzése egész életünknek a programja, és ezt szeretné az apostol itt a gyülekezetben ezt a gondolatot megerősíteni. Újuljatok meg a ti elmétek lelke szerint. Ha levetkőztétek a régi embert, ami meg volt romolva a családság kívánságai által, akkor járjatok az új élet törvénye szerint. Ne keveredjen a két világ. Ne jöjjön be Isten népe közé és életébe ugyanaz, ami a világban olyan természetes és olyan mozdíthatatlan. Isten áldjon meg tehát bennünket, segítsen meg, hogy ne maradjunk meg elménknek ebben a lepusztult állapotában, hanem kezdődjék a restaurálás, kezdődjék a helyreállítás. És hát ahogy egy épületről tudjuk, vagy egyéb értékeinkről is ebben a romlandó világban, azt állandóan karban kell tartani, annak érdekében, hogy mindig őrizze a maga szépségét. Isten igényességet adott nekünk a megtérésben, a világból való kihívásban. Maradjunk meg az ő értéke, az ő szépsége szerint. Amen.